Katona Csaba igazoltan távol van, nyilván azért, hogy német söröket teszteljen szabad idejében, és ezzel kapcsolatos élményeit majd biztos bele fogja szőni mondandójában, de ha már ő sörözik, akkor egy kicsit fájdítsuk a szívét egy ilyen témával. Sör és politika, ez a munka címe a most következő beszélgetésnek. Fazekas Csaba történész, a Miskolci Egyetem oktatója van a vonal túlsó végén. Jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
Hát ilyen nincs is, hogy a sör meg a politika összefonódik, bár hogyha, vagy ez valami visznek tűnik, mert ugye a kétfarkú kutyák reklámozták Magyarországon is, ha rájuk szavazzunk, akkor örök élet és ingyen sör, de ez egy vicc.
Az az egyik, a másik a kocsmában olyan 2-3 sör után azért elő szokott ez kerülni. Na, de mi most másféle összefonódásról beszélünk, sörpártokról és ilyenekről.
Nem, várjatok, nagyon jó a kiinduló pont, mert a sörpolitika vagy sör és politika kapcsolata az alapvetően onnan indul ki, hogy vannak baráti társaságok, akik viszonylagos rendszerességgel hetente egyszer-kétszer összejönnek egy korsó sörmet és beszélgetnek, általában arról, hogy vagyunk, mi történt velünk, munkahely, család, stb. Foci csapat, és még sok minden előkerül, és hát igen, sörözés közben szoktunk politizálni is, vagy a közéleti kérdéseket szűk baráti körben megvitatjuk, vagyis a sör egy nagyon jó apropót jelent arra, hogy az emberek kommunikáljanak egymással, és eszmét cseréljenek. Valószínűleg az egész sörpárti mozgalom, ami egyébként tényleg volt itt a 90-es években, az ebből a megfontolásból, vagy ebből az alaphelyzetből nőtt ki.
Na de hol vannak a gyökerei ennek? Már a régi görögöknél is volt sörpárt. Ugye minden történelmi kérdést így szoktunk megközelíteni, hogy már a régi görögök is. De a görögöknél nem a sörkultúra vitte a prímet, én úgy gondolom.
Ez pontosan így van, és hát nyilván a sörfogyasztás az azért egyidős az emberiséggel, tehát én még a görögöknél is régebbre tudok visszamenni, hiszen az egyiptomi, asszír és egyéb kultúrákban is fogyasztották a sört. Na de az a fajta sörözés, az a fajta polgári hangulat, ami egy kerthelyiségben a közös sörfogyasztást illeti, az valóban inkább a modernizációnak egyfajta terméke, amikor már egyrészt voltak jó sörök és forgalmazták azokat, másrészt pedig volt egy olyan polgári életvitel, ami lehetővé tette, hogy munkavégzés után beüljünk egy korsó sörre a barátainkkal.
Akkor ez ilyen modernkori termék, de hol volt az első sörpárt? Lehet ezt valahol datálni és valahol elhelyezni a térképen? Egysetleg melyik földrészen? Az is nagyon fontos lehet.
Bontsuk két részre a dolgot. Ugye először is ezekben a baráti sörözésekben gyakran felmerült az a humoros ötlet, hogy csináljunk egy sörpártot és a sörfogyasztást népszerűsítsük, és ezekből általában ilyen viccpárti kezdeményezések nőttek ki. Talán a legizgalmasabb vonulat ennek az egész sörmozgalomnak az a 90-es évek eleje volt Közép-Kelet-Európában, amikor a rendszerváltás után boldog-boldogtalan pártot alapított. Ugye gombamód szaporodtak a politikai pártok, és hát minden volt szocialista országban megjelent egy ilyen sörpárti kezdeményezés, ezek néha másolták is egymást, ugyanis rájöttek arra, hogy a sör az egy olyan téma, ami köré közéleti mondanivalókat, politikai szlogeneket, akár humorosnak szánt kampányelemeket is lehet építeni, és hát létrejöttek ezek a többé-kevésbé már nem is annyira viccpárti, sokkal inkább komoly kezdeményezések.
Uh-huh. Hol? Melyik országok vitték ebbe a prímet? Ez a volt szocialista tábor, vagy azért a hanyatló nyugaton is felfeltámadt ez a sörkultusz?
Mivel a hanyatló nyugaton is vannak úgynevezett sörös nemzetek, gondoljunk csak az írekre, a bajorokra, vagy Belgiumra, tehát ott is azért megjelentek időnként ilyen ötletek. Közép-Kelet-Európában, hát kezdjük talán a legnagyobb sikerrel, ugye ez a lengyel sörbarátok pártja volt, amelyik a 91-es lengyel választáson be is jutott a parlamentbe, tehát parlamenti párt is volt. Nagyon harsány, nagyon humoros, nagyon jó kampánnyal. A többi sörpárt azért küzdött a nagypártoknak a kihívásával. Nagyon jelentős volt a csehországi sörpárt, tehát hol máshol, mint Csehországban, ugye. De volt ilyen a régi NDK-ban, fiatalabbak kedvéért mondom, hogy volt egy ilyen ország egy rövid ideig. Ezeket általában egyetemisták hozták létre, sőt magyar sörpárt is létrejött a 90-es évek elején. Jelentősek voltak még egyébként az orosz és az ukrán sörpártok is, ma már ugye ez is egy ilyen történelmi érdekesség, akik elsősorban ugye arra próbálták a posztszocialista társadalmakat rávenni, hogy vodka és egyéb égetett szeszes italok helyett a kellemes, alacsony alkoholtartalmú sört fogyasszák inkább.
Uh-huh. Van olyan párt, ami túlélte ezt a rendszerváltós időszakot, és esetleg még
nem. Nem, erre röviden lehet válaszolni. Ezeknek a sörpártoknak gyors volt a felfutása, a tündöklése, és gyors volt a bukása, és egész egyszerűen nem tudtak megküzdeni a nagy politikai pártoknak a versenyével. Pedig így bő 30 év távlatából újra olvasva a programjaikat, tanulmányozva a kampányaikat, igenis voltak nagyon komoly kezdeményezések. Mind a mellett természetesen, hogy plakátjaikban, vagy az akkori reklámspotokban próbálták kihasználni azt, hogy hát az acsarkodó, rossz politikai légkörbe a söröző ember békéjét, a söröző ember párbeszéd készségét, vagy kommunikációját próbálják meghonosítani.
Uh-huh. Egy kérdés jutott eszembe, hogy nem sörpárt ugyan, de ugye történelmi fogalom a müncheni sörpucs. Az is valamilyen sörözői mozgalomból indult ki, aztán ért csúfos véget.
Hát gyorsan tegyük helyre, hogy ugye a sör és politikáról általában mindenkinek ez jut eszébe a történelemben, hogy a 23-as náci pucskísérlet az egy müncheni sörözőből indult ki. Itt ugye nem a sör volt a lényeg, hanem hát akkor ezek a sörcsarnokok hát ilyen hatalmas nagy intézmények voltak, amelyekben rendszeresen tartottak politikai gyűléseket, tehát a náci sörpucsot nem a sör indította útjára. Ellentétben az előbb általam említett közép-kelet-európai pártokkal, amelyek valóban abból indultak ki, hogy a sörfogyasztásnak van egy kultúrája, a sörözés az kapcsolódik rengeteg gazdasági tevékenységhez, piacvédelemhez, sőt, hát környezetvédelemhez is, mert ugye jó sör csak tiszta vízből lehet főzni. Tehát azokról a politikai mozgalmakról szeretek inkább beszélni, amiben a sör adta az apropót és a lényeget. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy lehet ezen szomorkodni, hogy esetleg kellenének ilyen sörpártok. Én inkább tanulságosnak tartom, kortörténeti jellemzőnek tartom ezeknek a sörpártoknak a rövid életű történetét, hát kifejezett egy olyan társadalmi igényt, ami próbálta összekapcsolni a sör és a politika világát. Egyébként búvópataként újra és újra megjelenik, például a 2020-as osztrák önkormányzati választáson feltűnt egy bírpártej, 1%-nál jobb eredményt is elérve. Sikert is mondhatott magáinak, például olyan szlogenekkel kampányolt, hogy állítsanak sörkutakat Bécsben, töröljék el az árórát, legyen a sör alapvető élelmiszer.
Erős követelések, igen.
Én is így gondolom, viszont nagyon jól hangzanak, és a nagypolitikából kiábrándult tömegek számára, akik egyébként még a sört is szeretik, vonzóak is lehetnek.
Most találtam itt egy-két szlogenjét a hazai magyar sörpártnak, mint például a sör habozzon, ne a politikusok szája, vagy amiről mi beszélünk, világos.
Hát az világos.
Nagyon jó kis szlogenek, ez igazán meg lehetett mozgatni.
Sörözésben józanság, boldoguló polgárságot.
Ó, kiváló! Igen.
Aztán... Ja, itt ugye gyorsan tegyük hozzá, bocsássatok meg csak annyit, hogy ugye ezek a sörpártok is mindig elmondták, hogy a sörpártok azok nem az alkoholfogyasztás népszerűsítését, vagy az alkoholizmus szolgálják, éppen ellenkezőleg a józan, normális, mértékletes alkoholfogyasztást propagálták.
Világos.
Nekem az ütötte meg a szememet, hogy nagyon európaiak ezek a sörpártok, pedig hát ugye Amerikában is azért elég jelentős a sörfogyasztók tábora, csak ott gondolom a két nagy elefánt, illetve az elefánt és az összvér mellett nem nagyon rúgnak labdába a független politikai szereplők. Ez lehet az oka, hogy ott nem hallunk ilyen sörpártakról a történelemben?
Nem csak ez az egyetlen oka, ugye az európai jóval tagoltabb pártrendszerek mellett sem tudnak ezek komolyan labdába rúgni, tehát több százezres vagy milliós tömeget nyilván nem tudnak ezek a dolgok megmozgatni, megmaradnak ilyen réteg pártoknak. Egyébként Amerikában is voltak, tehát ott is azért rendszeresen eszükbe jutott. Például olyan esetekben, ahol mondjuk a helyi söröknek a védelmét kellett politikai eszközökkel biztosítani a nagy sörkonszerneknek a versenyével szemben.
Uh-huh. Érdekes. És Ázsia? Hát ott is, nem tudom én, a japán sörök, a kínai sörök, ott is csend van, ott meg ugye lehet, hogy megint csak a politikai berendezkedésben lehet keresni.
Én azt hiszem, hogy a politikai rendszereknek a jellegével, típusával, választási rendszereknek a szerkezetével függ össze, hogy egyáltalán egy ilyen sörpártnak a gondolata valakinek eszébe jusson. De én úgy gondolom, hogy ahogy a sörfogyasztás azért tényleg egy globális jelenséggé vált. A sörözésnek a kultúrájáról is nyugodtan mondhatjuk, hogy egy ilyen globális jelenséggé nőtte ki magát. Könnyen elképzelhető, hogy más országokban is eszükbe fog jutni embereknek, hogy ha már itt ülünk a sörözőnél minden héten, nagyon értünk a közélethez, nagyon meg tudjuk mondani, hogy kinek mit kellene csinálni, hát akkor próbáljuk meg mi magunk, és alapítsunk például egy sörpártot. Én biztos vagyok abban, hogy a legkülönfélébb országokban fog ez a kezdeményezés sokaknak eszébe jutni, hiszen hát a sör egy remek apropó arra, hogy más tényezőkkel, akár a politikával is összefüggésbe hozzuk.
Rendben, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, érdekes szelete ez az emberiség történelmének. Köszönjük az információkat, szép napot,
szép jó munkát napot kívánunk. Köszönöm.
Szervusz, köszönöm a megkeresést, minden jót, sziasztok!
Fazekas Csaba történésszel a Miskolci Egyetem oktatójával beszélgettünk sörről, politikáról, sörpártokról.